Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Gál Márk köszönti Önöket. A következő fél órában a Reggeli Monitor beszélgetéseiből válogatunk. Pillanatokon belül elsősorban azok figyelmére számítunk, akik áprilistól lakáskorszerűsítésben gondolkodnak, mivel változnak a jegybank minősített fogyasztóbarát lakáshitel feltételei. A korábbihoz képest hangsúlyosabb szerepet kapnak a zöld, vagyis energiatakarékossági szempontok. A továbbiakban pedig szó lesz arról, hogy az országos betétbiztosítási alap a hónap végéig visszautalja a hazai bankoknak az orosz Sberbank ügyfelek kártalanítására kapott teljes összeget. Végül pedig beszámolunk arról, hogy ingyen utazhatnak vonattal Európában azok a fiatal felnőttek, akik ebben a tanévben töltik be a 18. életévüket. Ez tehát a kínálat, tartsanak velem!
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Áprilistól változnak a jegybank minősített fogyasztóbarát lakáshitel feltételei, ugyanis a korábbihoz képest hangsúlyosabb szerepet kapnak a zöld, vagyis energiatakarékossági szempontok. Fontos újítás továbbá, hogy mostantól nem csak a felújított, hanem a felújítandó ingatlanokra is igényelni lehet a kölcsönt, mondta el a rádiónk által megkérdezett pénzügyi szakújságíró. Nagy László Nándor hangsúlyozta, a hitelkonstrukciót csak abban az esetben lehet lakáskorszerűsítésre is felhasználni, ha a felújítás eredményeként 30%-kal csökken a primer energiafelhasználás, vagy ha a munkálatok után az energiatanúsítvány szerint BB vagy annál jobb energiaosztályba kerül az ingatlan. Némedi Kincső interjúja.
Milyen változásokra lehet számítani áprilistól a lakáshitelek ügyében? Ugye egyre inkább zöldebbé szeretnék tenni ezt a területet.
Így van. Megváltoznak a minősített fogyasztóbarát lakáshitel feltételei, és szerepet kapnak benne a zöld, azaz energiatakarékossági szempontok. Egy új minősítési rendszer dolgoztak ki a minősített fogyasztóbarát lakáshitelhez. Ugye ezek a hitelek, amiket most már több mint 90%-ban igényelünk, lényegében a lakáshitelezésben teljesen áttértek a pénzintézetek a fogyasztóbarát részre. Az új minősítési rendszerben folyosítási díj és a magának annak az ellenőrzési díja, amely azt mutatja meg, hogy a zöld hitelcél az valóban valide, ehhez kapcsoló díj és költség nem kerülhet felszámításra, illetve az ingatlan vásárláshoz szükséges energiatanúsítvány kiállításának költségeit sem kell megfizetni az ügyfélnek, az is a banknak lesz a feladata.
Ezek a hitelek mind felújítandó és mind felújított ingatlanok esetében is felvehetők, szóval például lakáskorszerűsítésre is ugyanúgy felhasználható egy ilyen hitel?
Így van, ez egy új elem, hiszen korábban a Magyar Nemzeti Bank által refinanszírozott zöld hiteleknek a legnagyobb problémája abból adódott, hogy csak új lakásvásárlásra lehetett fölvenni, és ebből következően nagyon sokan aggódtak érte, hogy a lakásállománynak a felújításában ez nem tud bele segíteni. Most azt kell, hogy feltételként teljesítsük egy ilyen használt lakás esetében, mondjuk egy felújításnál, hogy a korszerűsítés eredményeként 30%-kal kell csökkennie az épület primer energiafelhasználásának. Ennek következtében az a feltétel lesz, hogy az új felújított lakásunknak az energiatanúsítványának BB vagy annál magasabb energiaosztályba kell kerülnie.
És kedvezőbb kamatozásúak lennének ezek a zöldebb hitelek?
Ezt már most is tapasztalhattuk, hogy azok a pénzintézetek, ahol valamilyen szinten már előkerült a zöld hitelezés, ott bizony kedvezményt tudtak kapni az ügyfelek, hiszen ezek a lakások jobban értékesíthetőek a jövőben, és sokkal jobban tudják őrizni az értéküket, egyrészt azért, mert korszerűbbek, kevesebb energiát használnak föl, ezért aztán keresettebbek lesznek. Ebből következően eddig is megfigyelhető volt a piacon, hogy 1-1,5%-kal olcsóbb kamaton lehetett hozzáférni ezekhez a lakásokhoz. Ez a különbség vélhetően fönnmarad majd, amikor bejönnek a minősített zöld fogyasztóbarát lakáshitelek is. Valószínűsíthetően a pénzintézetek versenyében is egy fontos elem lesz az, hogy melyik pénzintézet milyen kedvezményt kínál a minősített hiteléhez az egyéb előírások mellett az ilyen zöld lakások finanszírozásakor.
Akkor alapvetően most nagy kereslet van ezekre a hitelekre, ugye, meg erre is számítanak áprilistól?
A nagy keresletnek egyelőre inkább az szab határt, hogy bár kedvezőbb konstrukcióban lehet ezeket a hiteleket elérni, azt azonban látni kell, hogy a jelenlegi magas kamat környezetben sajnos a lakáshitelezés is mélypontra került, sok éves mélyponton állnak a folyosítások. Ebben annyira sokat nem fog tudni segíteni ez a zöld hitel. Egyszerűen azt kell látni, hogy az emberek most jelen pillanatban inkább azokat a költségeket helyezik előtérbe, amelyek a mindennapi megélhetéshez szükségesek, és a jelenlegi kamatszint mellett egyelőre visszafogott az érdeklődés a lakáshitelek iránt. Természetesen, ha az infláció csökkenni fog, és utána a kamatszintek is ezt lekövetik, abban az esetben jó eséllyel újra elindul majd a beruházási kedv is a lakosságnál, és nagyobb mértékben vásárolnak majd ingatlanokat. Ebben az esetben a hitelezés föl fog futni, és abban biztosak lehetünk, hogy ennek az egyik legfontosabb eleme a zöld minősített fogyasztóbarát lakáshitel lesz.
Milyenek most a négyzetméter árak, akár egy felújítandó, akár egy felújított ingatlan esetében?
Hát az átlagos négyzetméter árak az elmúlt évben megtorpantak bizonyos helyeken, azt kell, hogy mondjuk, hogy ugyanúgy éreztette magát az ingatlan négyzetméter árakban is a válság. Jelenleg Budapesten egy felújított és újszerű alapotú lakásoknak az ára körülbelül 1 millió forint körül van, a közepes és a felújítandó állapotúaknál pedig a 8000 forintos négyzetméter ár volt jellemző idén márciusban. Ebből látszik az, hogy az energia hatékonyság miatt már a használt lakások piacán is megjelent jelentősen az a különbség, amiről beszéltünk. Meglátjuk, hogy a következő hónapokban hogyan fog mozogni ez az ár. Egyébként más területeken is nagyon komoly eltérések láthatóak, akár az energiatakarékos lakások esetében is. Természetesen más településeken, mondjuk a vármegyeszékhelyeken azért azok az árak, amik Budapesten vannak, azok nem jellemzőek, ott azért 800 ezer forint környékén vannak azok a négyzetméter árak maximum, amiről lehet beszélni, de ott is lehet találni ugye felújítandó épületeket, azoknak a négyzetméter ára a vármegyékben, azoknak a székhelyén olyan 650 ezer forint körül mozog.
Az elmúlt percekben Nagy László Nándor pénzügyi szakújságírót hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Az Országos Betétbiztosítási Alap március végéig visszautalja a hazai bankoknak az orosz Sberbank ügyfelek kártalanítására kapott teljes összeget. A Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője elmondta, hogy a törvényi előírás szerint átutalt rendkívüli befizetéseket a hónap végéig kapják vissza az érintett magyarországi bankok. Az Egyesült Államokban tapasztalható bankpánik kapcsán Binder István hangsúlyozta, a hazai bankrendszer sokkal stabilabb, mint a 2008-as válság idején volt, így nem kell annak megrendülésétől tartani. Molnár Gábor interjúja.
Elevenítsük fel egy picit az emlékeinket. Mi történt itt tavaly egészen pontosan a Sberbankkal?
Az orosz-ukrán háború kapcsán az orosz tulajdonú bankok helyzete megváltozott, és ezzel párhuzamosan a biztonságos működésük is problémássá vált. Az orosz Sberbanknak Ausztriában volt a leányvállalata, és számos közép-európai országban pedig ennek az intézménynek voltak további lánybankjai. Az osztrák leánybank megrendülése tulajdonképpen egy dominó effektust indított el több országban. Ez különösen problémás volt Magyarországon, mert hogy a magyarországi Sberbanknak egy nagyobb összegű betétje is volt az osztrák anyabanknál. Ezt követően, miután fizetésképtelen vált az osztrák intézmény, ezekben a közép-európai országokban is gyakorlatilag a működése az ottani Sberbanki lányoknak ellehetetlenült. Különböző technikákkal próbáltak ezeket kezelni az ottani pénzügyi felügyeletek, jegybankok. Magyarországon gyakorlatilag a végelszámolás útjára lépett az intézmény. Ezt követően nagyon sikeresen át tudták venni az eszközállományokat más piaci szereplő részéről, de gyakorlatilag az a helyzet előállt, hogy kártalanítani kell a betéteseket, illetve a betét biztosított összegeken felüli végelszámolási összegeket is meg kell fizetni az érintett ügyfeleknek.
És akkor itt jött képbe az Országos Betétbiztosítási Alap, amely nem volt könnyű helyzetben.
Így van, hiszen az Országos Betétbiztosítási Alapnak még forrásokra volt szüksége. Ne felejtsük el azért, hogy itt egy viszonylag jelentős piaci szereplőről, egy szinte közepes méretű piaci szereplőről volt szó, középbankról volt szó Magyarországon, és ezért a magyarországi bankpiac szereplői is rendkívüli befizetést teljesítettek a tavalyi év folyamán, hogy az OBA tudja teljesíteni az ügyfelek felé a betétbiztosítási kifizetéseit. Összességében 73,5 milliárd forintot fizettek erre a célra. A mostani helyzet és a mostani jó hír pedig az, hogy az OBA, miután a végelszámolóval ő is elszámolt, vissza tudja teljes mértékben fizetni március végéig ezt az összeget. Egy részét már 44 milliárd forintot már tavaly visszatérített, most pedig a maradék 29,5 milliárd forintot tudja visszajuttatni hazai érintett hitelintézeteknek. Ez azt jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy a magyarországi ügyfelek is 100%-ban a végelszámolásból hozzájutnak a követeléseikhez, a helytálló rendkívüli befizetést teljesítő bankok is 100%-ban megkapják az ő befizetett pénzeiket.
Ez a rendkívüli befizetés, amit a hitelintézetek eszközöltek, ez valamiféle törvényi előírás alapján történt, vagy ez hogy működött akkor?
Igen, ez jogszabályi előírás, mint ahogy például arra is lehetőség van, hogy a OBA kötvényeket bocsásson ki, és ezeket feljegyezzék az érintett piaci szereplők. Tulajdonképpen arról van itt szó, hogy természetesen magyarországi bankpiac egészének a biztonságát, stabilitását kell minden körülmények között fönntartani, és ez nem pusztán a szokásos OBA tagdíjak befizetése révén történik meg, hanem valamennyi adott helyzetben, hogyha az OBA-nak vagy bármelyik betétbiztosítónak nincsen elegendő forrása, akkor azért, hogy a magyarországi bankpiac, az ügyfelek biztonsága megmaradjon, a bank rendszer stabilitása fönnmaradjon, ilyenkor helytállnak a piaci szereplők. Ez természetesen, hogyha például egy végelszámolás során teljes mértékben megteríthető, kifizethető, akkor ezt nem örök időkre, hanem hosszú időre adják ezt a pénzt, hanem az az ő számukra megtérül, és mint ahogy látjuk a mostani történésből, ez valóban így van, ez a helyzet tehát rövid idő alatt rendeződik.
És az, hogy ez a helyzet rövid időn belül rendeződik, ez jelente bármiféle kockázatot az OBA célkitűzéseire nézve?
Nem jelent, hiszen az OBA igazgató tanácsa természetesen egy ilyen döntésnél ezt is mérlegeli. Az OBA jól tőkésített, tehát megfelelő eszközökkel rendelkezik a mindenkori helytállásra, és hát nincs folyamat közepén vagyunk, hiszen szintén uniós előírások alapján ezt a vagyon növekedést a továbbiakban is teljesíteni kell. Egyre magasabb arányszámban a biztosított betétekhez viszonyítva kell az OBA-nak a vagyoni eszközökkel rendelkeznie, egészen jövő év július 3-áig el kell érni a biztosított betéti állomány 0,8%-ára rúgó vagyon állományt. Ez a mostani visszafizetés semmilyen módon sem veszélyezteti az OBA jelenlegi erős tőke szintjét, illetve a jövőbeni célszint elérését sem.
Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a bankrendszer biztonsága. Ennek apropóján ugyan nem közvetlenül ehhez a témához kapcsolódik, de érdekes lehet az, hogy hogyan reagált a magyarországi bankrendszer az amerikai bankpánikra. Ugye itt például a forint vagy a tőzsde sem igazán örült ennek a fejleménynek. Mi a helyzet ebből a szempontból?
Ennek kapcsán is jó híreim vannak, mert hogy a magyar bankrendszer nem a 2008-as állapotában van, tehát nem a legutóbbi 15 év előtti nagy válság számait látjuk. Nagyon egészséges hitelezési és mérlegadatokkal rendelkeznek a magyarországi bankok, és a főbb működési mutatóik megbízhatóbb képet mutatnak a 2008-as válság időszaka összevetve. Nem véletlen az sem, hogy a hazai bankpiac szereplői a közelmúlt újabb krízisei, pandémia hullámai, orosz-ukrán háború kitörése időszakában is teljesen folyamatosan megbízhatóan szolgálták és szolgálják ki hazai ügyfeleket. Egy-két ilyen mutatószámot, hogyha mondhatok, a konszolidált tőke megfelelési mutatója mint egy másfélszerese a magyar bankszektornak a 15 évvel ezelőttihez képest, és a előírt tőkekövetelmény szint felett magyarországi bankok még további, mint egy 1500 milliárd forintot meghaladó szabad tőkével rendelkeznek. Ez egy nagyon robusztus szám, tehát tényleg jól tőkésítettek a magyar bankpiac szereplői, ami pedig az azonnal mozdítható, az igények kielégítésére alkalmas eszköz, likvid eszközállományt jelenti. Ez is bőségesen az előírt szint feletti volumenű, és a mértéke az hosszabb ideje érdemben nem változik, tehát szabad mozdítható forrásokkal is nagyon megfelelő szép arányban rendelkeznek a hazai hitelintézetek.
Binder Istvánt, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjét hallották.
Reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből a Trend FM-en.
Ingyen utazhatnak vonattal Európában azok a fiatal felnőttek, akik ebben a tanévben töltik be a 18. életévüket. Mostantól két héten át lehet regisztrálni az Európa 32 országába érvényes Interrail vonatbérletre, közölte a MÁV csoport sajtószóvivője. Bieber Anett hangsúlyozta, a jelentkezők kétféle lehetőség közül választhatnak, a fix keretein belül maximum két országba utazhatnak el a 18 éves fiatalok, a rugalmas opciónál pedig nincs korlátozva az országok mennyisége, de csak 7 napot lehet utazással tölteni. A MÁV csoport sajtószóvivőjét, Bieber Anettet, Némedi Kincső kérdezte.
Alapvetően mi ez az Interrail vonatbérlet, és milyen felhasználása jogosít kiket?
A 18 éves fiataloknak érdemes figyelni erre a lehetőségre. Ezzel az Interrail bérlettel ők tudnak ingyenes utazási lehetőséghez jutni, akár egy hónapon keresztül tudnak Európa szerte ingyen vonatozni. Egy pár dátumot érdemes megjegyezni, hogy mikor lehet erre pályázni, meddig lehet felhasználni ezt az utazási igazolványt, és hogy egyáltalán kik azok, akik pályázhatnak, ezek fontos dátumok. A pályázók köre 2004. július 1-e és 2005. június 30-a között született fiatalok. Ugye Magyarország részt vesz ebben a pályázati lehetőségben, és ami nagyon fontos, az a pályázati lehetőségnek az időtartama, az március 15-e dél, és március 29-e szintén 12 óra dél, amikor lezárják ezt a pályázatot. És még egy dátum van, amit érdemes megjegyezni. Az utazási lehetőséget azt június 15-e, tehát 2023. június 15-e és 2024. szeptember 30-a között lehet felhasználni.
Maga a regisztráció az hogy működik?
Fel kell keresni azt az Európai Ifjúsági Portált, ahol erre lehet pályázni. A MÁV csoport oldalán is fent van az a link, ami oda átvezet, vagy hogyha egyszerűen beírjuk a keresőbe azt, hogy Discover EU, akkor ki fogja hozni ezt az Európai Ifjúsági Portált. Ott kell regisztrálnunk, meg kell adni az adatokat, fel kell tölteni érvényes azonosításra szolgáló igazolványt, és van 5 kvízkérdés, feleletválasztós, illetve egy kiegészítő kérdés, és ezek azok a kérdések, illetve a kérdésekre adott válaszok, amely alapján az Európai Bizottság rangsorolja a pályázókat, mert hogy mindig túljelentkezés van, ugye összességében 35 ezer fiatalnak van lehetősége ezt az ingyenes utazást igénybe venni, Magyarországnak a kvótája az körülbelül 750 fiatalt jelent, tehát érdemes érdemi igényes válaszokat adni, mert hogy ez alapján történik az elbírálás. Hogyha esetleg nem kerülne be valaki az első körbe, akkor létezik egy tartaléklista, mert hogy mindig vannak olyanok, akik lemondják a lehetőséget, akiknek valamiért nincs lehetőségük mégis elutazni, és akkor a tartaléklistáról még be lehet kerülni.
Maga az utazás egyébként hogy néz ki? Mennyire kell egy jelentkezőnek leadni előre mondjuk az úti tervét? Tényleg bármelyik vonatot használhat, bármennyi vonatot használhat, amíg utazik?
Utazási igazolványt kapnak azok a fiatalok, akik bekerülnek ebbe a pályázati programba, és ők választhatnak két lehetőség közül. A fix és a rugalmas utazási lehetőség közül. A fix utazási lehetőségben maximum két országba tudnak utazni a fiatalok, vagy egy ország két városába. A rugalmas utazás tekintetében pedig nincsen korlátozva a célországoknak a mennyisége, akár 32 is lehet szélsőséges esetben, de itt az utazás utazásra fordítható napok száma, ami korlátozott, itt összesen maximum 7 napot lehet utazással tölteni.
Ez mit jelent pontosan, hogy 7 napot? Mármint, hogy 7 teljes napot utazhatnak, és itt az órák számítanak mondjuk, vagy hogy 7 alkalommal szállhatnak vonatra 7 napon keresztül?
Ez 7 teljes napot jelent, ugye meg van határozva ez az időintervallum, és ezen belül 7 napot kiválaszthatnak a fiatalok, amit ők utazással lehetnek tölteni, és ezen belül pedig a célországoknak a száma, illetve az utazásoknak a száma sincsen korlátozva.
Ez a vonatbérlet a Discover EU program keretein belül zajlik. A programon belül más is van, ami előre mozdítja az európai fenntarthatóbb utazást?
Ez a bérlet díjmentes vasúti utazásra ad lehetőséget, és ezen felül még egy olyan alkalmazást is tudnak használni a fiatalok, akik bekerültek a pályázati körbe, amely további kedvezményeket ad nekik, akár a szállással, akár a helyi tömegközlekedéssel kapcsolatosan, tehát érdemes utána elkezdeni az utazás szervezését, miután már megkaptuk a visszajelzést, és hozzáférünk ehhez az applikációhoz, mert hogy ugye ez az Interrail billet a helyi tömegközlekedésre nem vonatkozik, de kedvezményeket ad ez az applikáció.
Az egyébként fontos szempont-e, hogy 18 évet betöltött fiatalok legyenek, úgy értem, hogy nem akarják-e esetleg kihúzni a korhatárt majd a későbbiekben, vagy miért pont rájuk koncentrálódik ez az egész?
Az Interrail szakemberei azt vallják, hogy ez az a kor egy határ a felnőtt korba való belépéshez, és azért évente kétszer egyébként ősszel és tavasszal van erre lehetőség, hogy ezt meg tudják pályázni, ezt a lehetőséget, tehát akik például most lemaradnak róla, azoknak jó hír, hogy ősszel is lesz lehetőség, és mindig meg van határozva az a születési időpont, akik akkor születtek és pályázhatnak erre a lehetőségre, és hát nyilván, ahogy a 18 éves kor a fontos ebben, ez folyamatosan változik. Tehát aki még nem töltötte be a 18-et, érdemes figyelni, mert hogy várhatóan ők is sorra kerülnek a jövőben.
A MÁV csoport sajtószóvivőjét Bieber Anettet hallották. És ennyi fért a reggeli Monitor Extrába. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gál Márk. Néhány perc múlva hírek itt a Trend FM-en Imre Lőrinccel. További jó rádiózást!
Ez volt a reggeli Monitor Extra. Válogatás a hét legjobb beszélgetéseiből. Ha többre kíváncsi, hallgassa a reggeli Monitort minden hétköznap 6:30-tól a Trend FM-en.